Mert 5 éve ezelőtt álmomban se gondoltam volna, hogy engem a Jóisten a cigányok közé fog elküldeni, legfőképpen azért, mert féltem tőlük. Ha megjelentek az utcán a cigányok, színes ruhájukban, sok gyerekkel hangoskodva, átmentem a túloldalra. És úgy magamban mindig felsajtottam, hogy Uram, küldjen engem misszióba, de lehet akkor inkább Afrikába, vagy Indiába, vagy Dél-Amerikába, de ne a cigányok közé. És nem is mentem bele olyan könnyen. Dobos Károly bácsi volt, aki leginkább kezelésbe vett engem, azt mondta el sokszor nekem, hogy nekünk magyaroknak tartozásunk van a cigányok felé. Mert a háború előtt az öreg Koltai néni kiállt a Klotyi-ligeti cigányokhoz, lefordította nekik az Új Szövetségnek egyes részeit cigány nyelvre, a Felbarátim drága Jézust énekeltette velük, és kis füzeteket, ceruzákat vitt, írni, olvasni tanította a Klotyi-ligeti cigányokat. És hogy erről a Betánia újságában a háború előtt megjelentek írások is. De hát mi közöm van nekem a cigányokhoz? Na hát az lett a közöm, hogy a lakásunkat kirabolták. Elvitték mindenünket, mindent, amit összegyűjtöttem, és még az érdekes élményben is részem lehetett, hogy meghívtak ebédelni, és a saját tányéromból, a saját kanalommal ettem a szabolcsi töltött káposztát, ott volt a polcon a féltörőzött tévém és az egyéb kis tárgyaim. És amikor elmentem a Dobos Károly bácsihoz, és azt mondtam, Károly bácsi, hát mi ez? Miért történt ez meg? Azt mondta, hogy menj közéjük misszióba. Én mondtam, hát tele vagyok haraggal, indulattal irántuk. És nagyon érdekes, ha emlékezetem nem csal, akkor 4 éve ezelőtt fölhívtam Hadházi Anti bácsit is, és megkérdeztem tőle a cigány misszióról kapcsolatban, hogy mi a vélemény. Azt mondta, mondd Gézám, megloptak már a cigányok? Meg. Nagyon haragudtál rájuk? Igen. Megbocsátottál nekik? Igen. Na akkor mehetsz közéjük misszióba. Na most én a Ferencvárosban dolgozom cigány gyerekek között. Valóban, ahogy itt az előző előadásban hallottam, előbb én tapasztaltam is, hogy szinte már cigány lettem közöttük. Azt mondja az egyik kisfiú nekem, Géza bácsi maga cigány, mert nagyon rendes, nagyon fain velünk. Úgyhogy én nem született cigány vagyok, én választott cigány vagyok. A Ferencvárosnak egy külső részében, ott Erzsébet határában van a Illatos úti dzsumbúj. Ha én ott leszállok a villamosról, vagy az autóbuszról, egy kisgyerek meglát, elordítja magát, itt a Géza bácsi, és rohannak a gyerekek. 40-en, 50-en körülállnak, pedig nem osztok pénzt, nem szórok közéjük semmit, se cukrot, semmit, csak nagyon szeretem őket. Talán ez az, amit Istentől egy ajándékként kaptam a misszió mellé, mint egy kocsihoz mondjuk a benzin, nagyon fontos, anélkül nem megy a kocsi. Istentől kaptam egy érthetetlen, kimondhatatlan szeretetet a cigányok iránt, ami teljesen kiűzte belőlem a félelmet. Olyannyira, hogy nemrégiben egy bűnöző, egy mafiózó azt mondta, Géza, ha ezt nem hagyod itt abba a Ferencvárosban, hogy lebeszéled a gyerekeket a kocsi feltörésről, lopásról, el fogom vágni a torkodat. Mondtam neki, nem te fogod az én torkomat elvágni, hanem én fogok majd neked a börtönbe csokoládét, meg kolbászt küldeni. Hát hogy mersz te velem így beszélni, kérdezte ezt a bűnöző. Úgy mondtam, hogy én mögöttem nagyobb valaki áll, mint te mögötted. Jaj, ne haragudjál, Gézám, mondta, mert azt hitte, hogy egy erősebb maffiához tartozom. Amikor jó 10 éve ezelőtt először bementem a János kórházba karácsony délutánján, akkor még szó sem volt cigányokról, csak úgy bennem volt ez a misszió lelkület, hogy nem ti választottatok ki engem, mondja Isten, hanem én titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon. Tehát nekem a misszióról ilyen fogalmaim, ilyen elvárásaim voltak, hogy valami olyasmit kéne csinálni, hogy ez gyümölcs legyen, de ne rohadt gyümölcs, hanem ami megmarad, esetleg tovább szaporodik majd, ha a fejem esik egy tégla mondjuk. Tehát tovább él. Az volt az elgondolásom, hogy mint egy nagy kályha tele szénnel nem áraszt meleget, és engem, ha meggyújtana az Isten, fölizzanék egy kis széndarab, és oda tenne annak a szén rakásnak a tetejére, hát biztos tüzet fognának a mellettem levő széndarabok, aztán azután, és a végén az egész kazán már izzana, lángolna, és senki nem is emlékezne arra, hogy én voltam az első széndarab. Ez egy kicsit valóra is vált ezekkel a karácsonyi látogatásokkal, amikor bementünk a kórházba, általában a János kórházba, olyan betegeket meglátogatni, akik oda belettek suvasztva karácsony előtt, és új év után vitték őket haza. És arra gondoltam, hogy őket kéne meglátogatni. Biztos nagyon jó lesne nekik, ha valaki rájuk nyitná az ajtót. És amikor néhány társammal, több mint 10 éve ezelőtt oda mentünk a János kórháznak a kapujához, fenyőgallyal, gyertyákkal, puha házi süteménnyel, igéslapokkal, azt mondta a portás, most nincs látogatás. De mondtam, nagyon szeretnénk meglátogatni ezeket a suvasztott betegeket. Van magának engedélye? Kérdezte. Van. Kitől? Kérdezte. Az igazgató főorvos úrtól? Nem, mondtam, nekem még magasabb helyről van engedélyem. Akkor tessék parancsolni, kinyitotta a kaput. Mert azt hitte, hogy a minisztertől kaptam engedélyt. Én egy kicsit még följebb gondoltam. És bementünk a kórházba, akkor sok-sok évvel ezelőtt, és mentünk kórteremről kórteremre, nem sokat beszéltünk, csak leültünk az ágyak szélére, és megkérdeztük attól a nénitől, bácsitól, van unokája, van gyereke? És kezdtek mesélni, beszéltek, én csak annyit mondtam, és, nohát, aztán meg, és dőlt a szó ezekből a nénikből, bácsikból, aztán 20 perc után azt mondták, jaj, de jót beszélgettünk. Na még azt elmondom, hogy beléptünk egy olyan terembe is, ahol egyetlen egy szem beteg feküdt. Ez akkor 10 évvel ezelőtt is nagyon nagy protekciót jelentett. Azt mondja az asszony, már vártam magukat. Meglepődtem. Honnan tudja ez, hogy mi jövünk? Ugye a pártból küldték, kérdeztem, mi akkor kommunista párt volt. Hát mondtam, nem. Talán a KISZ? A szakszervezet? Nem, mondtam. Azt mondja az asszony döbbenten, hát tényleg? Nem is ismerem magukat. Ki küldte magukat ide? És akkor olyan elfogadottan azt mondtam, az, akinek ma van a születésnapja. Azt mondja, Marosán elvtárs, Kovács elvtárs. Nem mondtam, Jézus. Jézus küldött ide. És az asszony elkezdett sírni, és sírt, zokogott legalább 10 percen keresztül. Hagytam, hogy jól kísérje magát, aztán megkérdeztem, miért teszik sírni? Mert én marxista oktató vagyok, mondja. Több mint 15 éve küzdök a vallás ellen, és pont maguk jönnek be hozzám. Na hát ezt azért mondtam el bevezetőnek, mert ez adta nekem ezt a szemtelenséget, hogy én elindultam legfelsőbb engedéllyel, sokszor föl nem mérve annak a mafiózónak az erejét, azzal a hittel, tudattal, hogy még nagyobb valaki áll én mögöttem, mint ő mögöttem, mert engem valaki közéjük küldött. Nem én választottam ki ezt a missziót, ha lehetett volna, akkor más választottam volna. Hanem Isten választott ki, küldött el, adott hozzá szeretetet. Na milyen ez a szeretet? Hagyj beszélj gyakori dolgokról. Egy Máté Szalka melletti kis faluban voltam egy cigánytelepen, és nem tudtam hirtelen mit mondja, hanem a rengeteg asszonynak, gyereknek, akik hirtelen körém sereglettek. És azt mondtam, hogy adjatok már egy pohár vizet. És mivel ott kint a falu szélén, nincs is vízvezeték. Messziről hozzák vödörben a vizet. Hát bizony az a víz bepiszkódik közben. Talán a vödör sem kristálytiszta. És amikor elém adták azt a bögrét, elég maszatos volt, a benne levő víz is inkább ami pocsolya vízre hasonlított, azt mondtam magamban, Uram, segíts, és megittem a vizet. Mindenki árgus szemmel nézte, mit fog csinálni ez a magyar ember a vízzel, mert a kocsmában senki nem iszik utánunk. Ő se fog biztos inni, pláne ez Pestről jött, ez egy úr, raj, ahogy cigányom mondja, ez nem fog inni. De megittam meg a vizet, és megkérdezték, mondd csak bácsika, miért ittad meg a vizet? Mondtam, mert az én főnököm is megitta. Milyen vizet? Hát a kútnál volt egy asszony, 6 férje volt, nem roma nő véletlenül, de igen, mondtam, ő a samáriai cigányasszony. Vizet kapott Jézustól, az én főnökömtől, és megitta. Milyen fain, milyen rendes ember ez a maga főnöke, mondták nekem. És mi történt aztán? Hát elbeszélgettek, és úgy megváltozott ez az asszony, hogy amikor visszament a városába, a félváros kijött. Pedig ez egy nagyon megvetett asszony volt. Ez még ott Samárián belül is meg volt vetve, hát körülbelül úgy, mint nálunk egy cigányasszony. Na de a gyerekek is kérdezgették, hogy Géza bácsi, tudja-e maga, hol van az én apám? Hát mondom, biztos dolgozik egy másik városban. Nem azt mondja, börtönben van. Olyan büszkén, örömmel mondta, mintha egy üdülőben lett volna, vagy egy társas utazáson. Azt mondtam nekik, és ti hallottatok-e már a cigány Barabásról, aki bent ült a börtönben? És egyszer csak kiengedték. No, mondták, bácsika, el volt az ítélve bíró által? El. Akkor azt nem engedhették ki. Hát az én apám se jöhet ki a börtönből, csak úgy ukmukfuk. Mondtam, de ő helyette Jézus meghalt a kereszten. De fajin ez a Jézus, mondták. Ki ez? És akkor beszereztem egy nagy doboz, vagy 50 darab ilyen képes gyermek Bibliát, és kiosztottam, és kiolvasták elétől végéig. Nem a Károly Bibliát, mert annak nehézkes a szövege, hanem olyan könnyebben érthetőt. Azóta még tovább léptem, most már ilyen Bibliából tanítom angolra a cigány gyerekeket, mert benne van egy szép kis színes kép, fölül magyarul, egy egyszerű szöveg, alul angolul. Akartok angolul tanulni? Akarunk, na gyertek akkor, és a Bibliából tanítom őket angolra. Na most ott a ferencvárosi dzsumbújban nem is volt olyan könnyű 4 évvel ezelőtt elkezdeni ezt a missziót. Édesapám halálának a napján mentünk be édesanyámmal a polgármesterhez, egy munkát kérjünk, egzisztenciális okokból, és mert édesanyám pedagógus volt, időközben ő is hazament, hát valamit pedagógusi munkát szerettünk volna kérni. Azt mondta a polgármester, Gézám, menj a cigányok közé. Már megint a cigányok. Dobos Károly bácsi is, a polgármester is, de nem volt akkor választásunk, elindultunk látogatni a cigány családokat. Mentünk házról házra, ahogy Anti bácsi mondta, bementünk a cigány családhoz, leültünk, elénkedtek egy hokerlit, mert ezekben a pesti kis szobakonyhás lakásokban nincs asztal, csak ágyak a fal mentén, ott ülnek körben, nincs asztal, ha meg akarnak tisztelni egy tányér levessel vagy kávéval, egy hokerlit tesznek az ember elé, leterítve egy kis tiszta törlőruhával. És kérdezték, hogy kér levest, kér kávét, ezt mindig elfogadtam. Sose fogadtam el cigarettát, és sose fogadtam el alkoholt, bort, pálinkát. Azért, mert szerettem volna, hogy híre fusson, hogy ez az ember, aki most a cigány gyerekek közé jött dolgozni, ez nem olyan, mint a többi férfi, többi ember, aki szereti a kocsmában elinni a pénzt. Én mindig egy nagy korsóvizet kértem, úgyhogy hamar híre futott, hogy ez egy őrült. Ez nem egy normális férfi ember, mert se bor, se pálinka, se sör, csak víz. És nem is cigarettázik. De viszont nem engedte meg a kis 10-12 éves cigány gyerekeknek sem, hogy cigarettázanak. Egy foci csapatba gyűjtöttem őket össze, mert a Ferencvárosban ez a legjobb kezdés a Fradi hazájában. Minden kis cigánygyerek kapott egy fehér pótrikót rajta egy piros oroszlán fejjel, és azt mondtam, ti lesztek a ferencvárosi oroszlánok. Miért, Géza bácsi? Mert úgy kiabáltok egyszerre 5-6-an, hogy senkit nem értek a nagy hangzavarban. Miért? Mert otthon ezek a gyerekek megszokták, hogy túl kellett kiabálni a többi gyereket meg a szülőt, hogy valaki meghallja az ő hangját. Na hát ez volt az első pont, ahol a kis cigány gyerekek felé kinyitottam. Miközben leültem az ágy szélére, elém tették a hokertit, a kávét vagy a levest, odaszóltam egy kis cigány gyereknek, aki ott szaladgál körülöttem, hogy hívják a tyúk férjét? Hát az a kakas. Ja, a kakas tényleg. Hát a boszi anyját hogy hívják? A tehén. Ja, te a tehén. Legközelebb mentem, mondtam, na, hogy hívják a tyúk férjét? Kakas, de okos vagy. Hát a boci anyja a tehén, hát annak a férje a bika. És miközben a szülőkkel fontos dolgokról, lakás, kiutalás, ez az beszélgettünk, nekem a gyerekekkel kialakult egy külön párbeszédem. Az a gyerek, ami nem tudta, hogy ki a tyúk férje, akkor megkérdeztem, hogy ez milyen állat? Miau! Mondta ez a macska. Mit csinál a macska egész nap? Mosakszik. Na látod, azért ilyen szép tiszta az a macska. Elgondolkodtak rajta. Hát haló! Milyen vizet iszik, csak tiszta vizet. És így valahogy az állatok kapcsán, hogy a vadlúd például milyen hűséges, nagyon sok emberi dologról is tudtunk beszélgetni. Egyszer csak az egyik kisfiú, a Rontó Samu hoz nekem egy levelet. Azt mondja, Géza bácsi, írtam egy szerelmes levelet, olvassa el, hogy jó-e. Olvasom benne, Mari, nagyon tetszöl, ha nem jársz velem, elvágom a torkodat. Samukám, mondtam, hát egy kicsit durva indítás. Hát azt kéne írni neki, hogy örülök, hogy tetszem neked, te is tetszel én nekem, valahogy, hát így kéne kezdeni. De hát ez a fiúcska olyan környezetben élt és nőtt föl, ahol nem igen hallott ilyen finom dolgokat. És hagyd mondjam el nagy örömömre most 4 év után, látom, hogy ezek a felserdülő cigányfiúk megtanultak udvarolni. Az egyik nagyon-nagyon huncut csibész gyerek, amelyik legalább 4 iskolából kirúgtak, hanem 5-ből, és mindig újabb és újabb iskolába került. Most a ballagáskor a kis szerelmének egy arany függőt, egy arany szív formájú függőt vett a láncára. És 4 évvel ezelőtt még ő is el akarta vágni annak a torkát, aki neki nem akart. Mondom, a bátyáit mit csinálnak? Azt mondja, felvigyáznak. Kikre vigyáznak? Hát lányokra. Hol? A Rákóczi téren. Tehát lehet, ha az ember oda megy nagy hittel, nagy szeretettel, nem azt nézi, hogy milyen nagy feladat van, milyen nagy hegy van előttem, hanem az ember elkezdi ilyen hittel, mint amikor elindul az ember a sötét erdőben, nem tudja, hogy hol van a vége, hol van az útnak a folytatása, hanem csak megy, ide el lehet jutni. Hagyd mondjam el, az én érdemem csak annyi, hogy kitartottam, volt, amikor folytak a könnyeim, mentem hazafelé, azt mondtam, nem bírom tovább, abba hagyom, de másnap újra folytattam. Talán ennyi az én érdemem, hogy nem hagytam abba, de a magot vetettem, de a mag, hogy kihajtott, hogy növekedni kezdett, ez már az Isten áldása. Na hát erről szeretnék 1-2 történetet elmesélni. Akkor régen, 4 évvel ezelőtt foci csapatot alakítottam, a gyerekek fociztak, kirándulni mentünk, aztán nyár végén azt mondták, köszönjük Géza bácsi, hogy ilyen aranyos volt, ilyen kedves volt, jövő nyáron találkozunk. És akkor bementem az iskolájukba. Azért mentem be, mert az egyik kis banda vezérnek az apukája elitta a tankönyvekre összegyűjtött pénzt. Kicsi pénzből jönnek ezek a cigány családok, tehát össze kell gyűjteni ezt a sok-sok pénzt, amit egy tankönyv csomag kerül. Azt mondta nekem a rontőlemér Géza bácsi, olyan rendes volt itt nyáron, nekünk fizergetett, vett nekünk párizsi zsömlét, vett nekünk pizzát. Nem tudna esetleg a tankönyvbe is segíteni? Bementem az iskolába, és 3 gyereknek megvettem a tankönyveket. Nem is volt többre pénzem. És azt mondja az igazgató, uram, magának ez a hobbija? Mondtam, én nem lottózok, nem lóversenyzek, nekem ez a hobbim, hogy ilyen kis füstös cigányeknek megveszem a tankönyveket. Hadd legyen, miből tanulniuk. És a nagyon furtán végignézett az igazgatónő, na mondom, most kell támadni. Tessék mondani, van itt hitoktatás? Itt erre nincs igény, mondta. De ha lenne igény, lehetne mondjuk egy biblia szakkört tartani, mert én nem vagyok lelkés, sem hitoktató. Azt mondja, ha van igény, ha legalább egy 8-10 gyereket, de mondjuk, hogy 5-öt össze tud szedni, akkor lehet biblia szakkört tartani. Hát vittem ezt a tankönyveket a rontó elemérékhez. Mondom, elemér, nem akarsz te biblia szakkőre járni? Mi az, Géza bácsi? Ne törődj te azzal. De Géza bácsi, lesz ott is vajas kenyér? Lesz. Hát te lesz, az is lesz. Az egész bandát hozhatom? Hozhatod. És feliratkoztak egy listára, vagy 20-an. Másnap bevittem ezt a listát az igazgatónőnek, mondtam, ezek szeretnének biblia szakkőre járni. Ezek, azt mondja. Hát ezek az iskola rémei. Ebből egy gyerek tönkreteszi a tanórát. Hát a tanárok sírva rohannak ki az óráról, mert nem bírják idegekkel azt a túlfeszítettséget, azt a élettel teli kis, ami ezekben a gyerekekben van. És kaptam termet, de bejött nem csak az igazgató, az egész tantestület. Ők is kaptak vajas zsömlét, ők is kaptak teát, és megnéztük együtt azt a filmet, aminek az a címe, hogy Legyetek jók, ha tudtok. A gyerekek néma csöndben nézték. Miért? Mert róluk szól ez a film. Kis olasz gyerekekről, egy papról, hát az ő életüket dolgozza szinte föl. Nagyon szeretik ezt a filmet. De a következő alkalommal már nem volt ilyen jó filmem. És akkor kínomban találtam ki, hogy mondtam, gyerekek, közeledik a karácsony, tanuljuk meg, játsszuk el a betlehemi játékot, a betlehemi történetet. Azt mondja, még Géza bácsi, lehetek én király? Legyél te király, leszett a fehér király. Volt egy jó, sötét, barna arcú fiú, az Anti, mondom, legyél te a fekete király. És egy olyan kis sápat, magyar fiúcska, mondom, te leszel a sárga király. Mi az, Géza bácsi? Egy olyan országból jöttél, ahol rizsát esznek egész nap. Már 3 királyunk volt. Na akkor a pásztorok, vagy ők mondják a parasztok, és szépen megkapták a bundájukat, de még volt gyerek, ezért mondtam, tudjátok mit, a mi betlehemünkben cigányok is meg fogják látogatni Jézust. És a mi betlehemünkben valóban rózsás szoknyájuk is, cigány lányok is így táncolva, énekelve jöttek be, a középen ott volt elhelyezve a jászolban Jézus, és mellette állt a csoki barna Sztojka Józsi, mint József, és egy szép vöröshajú cigánylány, mint Mária. És hogy járjanak minden alkalommal, a próbára mondtam, gyerekek, aki itt lesz minden próbán, és legalább 5 helyszínen előadja a Bethlehem játékot, az kap tőlem 1000 forintot. Nyugodt szívvel ígértem meg, mert tudtam, ismerve az ő kitartásokat, hogy úgyis 2-3 alkalom után el fognak maradni. Csak egy, amire nem számítottam, hogy ez az 1000 forint varázsigeként hatolt. Az egész Dumbújban beszédtéma lett. Ó, ez is be fog minket csapni, mint a többi. Hát, ha nem. És így nagy izgalomba várta az egész cigányságot a Dumbújban a karácsonyt. Volt, aki engedte gyerekét, volt, aki nem. És tényleg előadtuk 5 helyszínen, még a zsinaton is, ezt hagyj mondjam el kis tévhaként, ugyanis megkérdezte tőlem a Czörek Olivér bácsi, Gézán megbetegedett a betlemi csoportunk, tudsz egyet? Tudok. Na, hogy gyertek. Nem mondtam én meg neki, hogy cigány gyerekekből áll az. És amikor bevonultunk karácsonykor, a zsinati karácsonyra ott ültek a püspökök, a főosztályvezetők, nem tudom kik, mindenki a zsebéhez kapott. Itt vannak a cigányok, mondták. És mi bevonultunk. Nem drukkosan, nem izgatottan, mint a magyar gyerekek, hanem ők beleélték magukat. És a végén még a rontóelmér, meg egy másik fiúcska elszavart egy-egy szép verset, és a végén odajött hozzám a püspök úr, és azt mondta Hegedűs Lóránt, Gézám, nem is tudtam, hogy a cigány gyerekek ilyen szépen tudnak verset mondani. És nagy sikert adtunk ott a zsinaton, és voltunk egy ifjúsági börtönben, ahol csupa fiatalkorú cigány elítéltnek játszották el, és voltunk a családsegítőben, igazából nem akartak beengedni, mert a vezetője nem nagyon szerette keresztényeket, azt mondta, itt erre nincs hely. Mondtam, asszonyom, semmi probléma, Betlehembe se volt hely, arrébb toltam és bementünk. És ott is a családsegítőben ülő kis cigányeknek előadtuk a betlehemi játékot. Utána a szegény asszony cigarettával, kávéval a kezében, leföl szargálva, mondta, kiabálva, mi az, hogy Betlehembe se volt hely? És aztán mondták a kollégái, hogy tényleg nem volt hely, mert összeírás volt. Na most, amikor az 5 helyszínen előadtuk, mondja Ronta Emil, Géza bácsi, emlékszik, mit ígért? Nem emlékeztem én már. Hát az 1000 forintokra nem emlékszik? Húha, mondtam. Aztán valahonnan került akkor pénz, nem is olyan egyszerűen, és kimentem a Dzsumbújba, becsengettem az első ajtón, kijön az asszony, úristen, Jenőke mit lapolt? Semmit, hozom a fizetését. Hát az asszonyt úgy kell fellocsolni. Fizetését, azt mondja, hát az uramnak sincs, senkinek nincs munkája, mi az, hogy fizetését? Hát ő volt a cigányoknak a királya. Azt mondta, jó estét kívánok, ez itt a én vagyok a cigányok király, ez itt a népem, 1000 forint itt tessék aláírni. Mentem lakásról lakásra. És kiosztottam az 1000 forintokat, de végén már fogytán volt a pénz, ezért volt nekünk egy kisbárányunk, egy kisfiú, meg egy kisbárányunk, egy kislány, mondtam az anyjuknak, asszonyom, a maga gyereke csak bégetett, ne haragudjon, bégetését az 500 forint jár. Milyen igazságos, mondták. A királynak 1000-et ad, a bárányának 500-at, és amit megígér, azt megtartsa. Ez egy fai rendes ember. Kitartóan lassan, 4 éven keresztül dolgoztam, mentem esőben, hóban, szélben, sárban, fagyban, tűző napsütésben, és kiderült most 4 év után, hogy a cigányokat ez nagyon megfogta. Azt mondja nekem az egyik kis bandavezér, Válad Janti Géza bácsi, tudja, én elgondolkodtam, én nem voltam Isten hívő, elgondolkodtam magán. Hát hogy nem tudtuk magát innen elüldözni? Hogy tudja maga kibírni ezt a sok szemtelenséget, rosszaságot, gonoszságot, amivel mi magát itt nem próbáltuk elüldözni? Hát mégiscsak azt mondja, maga Istentől kaphatja az erőt, mert erre egy ember nem igen lenne képes. És mondom, tudod, Antikám, hogy néz ki az Isten? Milyen az Isten? Hát azt mondja, szakálla van és szíve, úgy, mint magának. Miért fontos ez? Mert ezeknek a gyerekeknek többségében nincs apukája. Vagy börtönben ül, vagy elhagyták egymást, és a cigányoknál nincsen láthatás, legalábbis a többségüknél, hanem jön egy újabb férfi, egy olyan samári asszonynál, egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, és az első vagy a második apa nem jöhet a gyerekét látogatni, vagy nem szokta látogatni, annak is van már családja, így ezeknek a gyerekeknek nincs apja. Mit jelent számukra az, hogy szerető édesapa? Semmit. És rájöttem, hogy nekem valami apa szerepbe kéne beülnöm. És megtaláltam annak a vándorló, franciaországi papnak, aki a cigányok együtt vándorolt Bátleminek a könyvében a kulcsmondatot, hogy a keresztapa a roma csávó lelkinek az apja. Na mondom, ez kell nekem. Én az ő lelkük apja szeretnék lenni. És elfogadtam 7 kis cigány fiúnak a keresztapaságát, hogy elhiggyék azt, hogy Isten szereti a cigány embert is, tud cigányul. És talán ezzel hagy fejezem be, hogy most, amikor Mikuláskor piros Mikulás ruhában jártam végig a Dzsumbúj összes lakását, több száz kisgyereknek vittem el egy-egy csoki Mikulás a lakására. Mert olyan nem mernek bemenni a Mikulások, mert féltik a puttonyukat. Lakásról lakásra mentem, 7 már fölserdülő félben levő cigány, kamasz, segítőm volt, fekete cipőpasztával volt bekenve az arcuk, ők voltak a krampuszok, az ördögök, ők voltak a bengák, jöttek velem. Bementem a lakásba, és addig nem adtam csokit a kisgyereknek, amíg vagy egy verset el nem szavolt, vagy egy dalt el nem énekelt, vagy egy táncot el nem táncolt. És olyan büszkék, olyan boldog voltak a szülők. Bejöttek a szomszédok is, hogy a Józsika meg a Pistike milyen ügyesen tud szavalni. És a végén elénekedtem nekik egy dalt, ezzel fejezem most be, egy cigány dalt, a télapú itt vannak a Jivendesko dáci, páholy lesz ki bunda, gónó, gónó, anel mange cukro. Jivendesko dáci, télapú itt van, anel mange cukro, páholy lesz ki bunda, jég a bundája, gónó, gónó, zsársák, anel mange cukro, hozzá nekem cukrot. Hát maga miért tanult cigányok, kérdezték tőlem ott az asszonyok? Azért, mert nagyon szép nyelv, és azért, mert Isten is beszél cigányul. Itt elmehettem Lakatos Mihály, a Ferencvárosban állunk, beszélgetünk, könyves mester. Misi bátyám, annyira megfogta a szívemet, amit tegnap az életedről meséltél.
Hát ez komám, ez úgy volt, hogy az én életem nagyon rossz volt. Mert értelem nagyon bűnösebb nem kellett. Züllöttem, ittam, verekedtem, börtönöket jártam. És ez az asszonyka, a Rózsi vezetett arra, hogy rimánkodott nekem nagyon sokat, hogy valahogy meg kéne javulnom. Sokat gondolkoztam azon, hogy Istenem mit csináljak. Csak meg kéne javulni, mert 10 gyereket tartok. El az élet nem jó, hogy én ami pénzt megkeresek, megyek a kocsmába. Magamban mindig fölfogadtam azt, hogy nem iszok. Eltelt 1-2 hét, 2-3, csak rávett arra az ördög, hogy menjek és igyak. Mondom, én nem iszek semminek, se papoknak, semminek. Bemegyek a templomba és felfogadom magamra, hogy nem iszok. Ez 94. június 21-en volt, vasárnap. Bementem a templomba, a Ferencvárosi templomba, nem a Mester utcai templomba, mert ott laktam a Vaskapuba. Mikor mentem, átléptem a templom ajtaját, mintha egy vedér forró vízzel öntöttek volna le. És több mint 150 ember volt abban a templomba. Letérdepeltem és hangosan mondtam, Uram, nagyon szépen megkérlek téged, és hallgass meg a szavam, amit mondott. Ami volt, mert népek, az mindig megfigyelt, még a pap is. És elmondtam, hogy étülön bűnösebb ember nem kell. Térítsen az útjára, hogy szokasson engem az italról, ne igyak, mert minden pénzem az italra költöm, és a családomra nem gondolok. És azt mondtam az úr előtt, hogyha én valamilyen szeszes italt fogok egy évig, a száma fülemi görbüljön el. Felálltam, amikor ezt elmondtam, felálltam, mentem kifel a kapun, az ajtón, mintha nem is léptem volna, mintha szálltam volna. Úgy éreztem, olyan könnyűnek éreztem a lábam, mintha nem is az enyém lett volna.
Gyermekének koronát ad a harc után, bár a világ úgy jól nevel, hogy fogja a lelkemet, és nem sokára vár az Úr. Jöjj hozzám, jöjj el, gyermekem!
És amióta nem iszol, egy házat fölépítettél?
Nem egy házat, hanem 4-et. 4 házat, mert a Zsuzsikájét is én építettem akkor lent a telepen 2-t, meg most az elemérnek is 1-et. 4 házat építettem. Fel!
Nem, az ajtó kiülás, de jön némán, de némán, úgy kódolásra vár. Mi mondjuk, hogy miék volt, te vagy a név a jel. Tégye, hogy te légy az, akinek várni kell.
Orián Géza, Budapest-Ferencvárosban cigányok között dolgozó szociális munkás gondolatai. 1999. júniusából. Kitüngettek, vége a tanításnak, kiürültek az iskolák. Elvaladtak a nyolcadikosok is, akiket 4 éve, ötödikes kisdiákként, ferencvárosi oroszlánként, pátuszként, vadmacskaként ismertem meg. Akkoriban még csak azt a bárgyú versikét tudták, hogy Petőfi Sándor gatyában táncol. Ma már sok szép verset tudnak, könyv nélkül. Sok türelem és kitartás kellett ahhoz, hogy megismerjék és megszeressék a magyar nyelvet és irodalmat, és hogy a verseket megtanulják szépen átéléssel elmondani. Voltak itt fél grillcsirkével, születésnapi tortával, másokat a hőn áhított focilabdával, kosárlabdával, majd néhány jó szóval vettem rá, hogy megtanulja a magyar himnuszt kívülről, mind a 8 versszakával. Eleinte még csak az én kedvemért tanulták meg a verseket, ma már azért, mert értik és szeretik is őket. Néhányan saját verset is írnak, amit izgalomtól elszorult torokkal mutatnak meg nekem. Megszerették a történelmet és földrajzot, értik a fizikát és a kémiát, mert megtaláltam kis szívükhöz, lelkükhöz és értelmükhöz a kulcsot. Elcsodálkoztak azon, hogy az alacsony és szegény családból származó Napóleon 24 éves korára tábornok lett, és kedvet kaptak a tovább tanuláshoz. Talán az én hitem ragadt át rájuk, hogy lehetséges ez. A biztatás, bátorítás, jutalmazás csodát tett ezek között az iskolai és a csibész kiskölykök között. Elhitték nekem, hogy érdemes tanulni. Nagyon jó tudni, megismerni testünk és a körülöttünk élő létező világ sok-sok érdekes titkát. Megértették, hogy jobban boldogul az, aki megtanul egy szakmát, és hogy hosszú távon megéri becsületesen, dolgosan élni. Nem csak ahhoz kell sok ötlet, furfang és lelemény, hogy felkeltsem a gyerekek érdeklődését, tudásvágyát, tanulási kedvét, hanem gyakran ahhoz is, hogy ellensúlyozni tudjam a környezet lehúzó erejét. Rossz szándékú felnőttek olálkodnak a gyerekek környezetében, hogy kihasználva szegénységüket, mindig korgó kis gyomrukat, bűnbe vigyék, csábítsák őket. Ezért mindig van a táskámban jó néhány vajas zsemle, párizsis kenyér, kakaós csiga. S ha betelt egy füzet, hiányzik a körző vagy vonalzó, vagy elszakadt a tornacipő, szívesen segítek. Bizalommal fordulnak hozzám ezek a sokat csalódott gyerekek, mert tudják, számíthatnak rám a bajban. Pár éve egy ismerősöm azt tanácsolta, hogy addig nyújtózzam, amíg a takarom ér. Időközben nagyobb lett ez a takaró, mert mellém álltak jó néhányan, segítenek abban, hogy ezt az egy ember erejét meghaladó munkát folyamatosan és hatékonyan végezhessen. Erőt adnak a levelek, a baráti beszélgetések, találkozások, lehetőségeimet megsokszorozzák a postán küldött adományok. Jó visszatekinteni erre az elmúlt iskolatanévre, mert a ráfordított idő és szeretet meghozta gyümölcsét. Ahogy a földbe vetett mag is, azt szerint hozza meg termését, hogy jó földbe, útszélre, vagy gyomok közé esette. Én sem tudom előre, hogy kivel érdemes foglalkozni, kivel nem. Az én dolgom a magvetés. A mag kikelőse, növekedése, megerősödése már az Isten áldása. Sokfelől jártam az elmúlt hónapokban, Baján, Török-Szent Miklóson, Mezőtúron, Csorváson és Gerendáson, Tarnazsadányban, Balatonszárszón, Mohácson és Körkeden, Sárospatakon. Elmentem mindenhova, ahova meghívtak beszámolni a ferencvárosi cigány gyerekek közötti munkámról. Szívesen megyek, mert miközben beszélek róla, újra átélem mindazt, ami velünk történt. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak el meg, mint a soskesejük, futnak és nem lankadnak még, járnak és nem fáradnak el. Évekkel ezelőtt egy nyári táborban megkérdezte tőlem a Csibész kis ferencvárosi oroszlán rontó elemér, hogy Gézabá, ettől a maga istenétől lehet valami nagyot is kérni? Amit ő akkor kért, az valóra vált. De nem csak az ő kérése vágya, hanem az én álmaim is. Aminap egy másik vagány ferencvárosi srác tette fel a meghökkentő kérdést. Mondja Géza bá, maga nem angyal véletlenül? Kicsit zavarba jöttem, aztán visszakérdeztem, hogyan jöttél rá? És aztán bevallottam neki, hogy bizony a jóisten azért küldött el közéjük, hogy segítsek nekik jó útra térni, és ellenállni a gonosz csábításainak. És segítsek abban is, hogy ők is angyalokká váljanak. Adni, szeretni, segíteni tudó felnőttekké.
Ezek után hallgassuk a kárpátaljai cigánymisszió részleteit Horkai László püspök gondolataival.
Milyen gondolatokkal indulhatunk az új Derekszászi cigánytemplom felszentelésére? Itt a közelben már gyülekeznek magyarok, cigányok százai, hogy majd, ahogy ezen a szép napon, hogy majd egykor Krisztus országában is együtt, egy szívvel, lélekkel örvendezhessünk cigányok, magyarok együtt.
Köszönöm a lehetőséget, és ezáltal szeretnék minden egyes lelki pásztornak üzenetet küldeni, hogy egy dologban sokat tévedtünk. Mi a cigányokat mindig be akartuk olvasztani magyar gyülekezetbe, és úgy képzeltük el, hogy őket egy magyar templomba behozni, és aztán ott a magyar gyülekezetnek lesznek a tagjai. Ez lehetetlen volt először is a társadalmi különbségek miatt. Másodszor a magyaroknak a többsége már egy hagyományos református gyülekezetnek a tagja, ahol kialakult a székrendszer, a rangkülönbség, előültek mindig a gazdagok, hátul a szegények, és a cigány nem találta meg a helyét a gyülekezetben. Egy ideig járt, de aztán úgy érezte, ő mint másodrangú gyülekezeti tag, miért menjen oda, nincs beleszólása a dolgokba, presbiternek se válasszák meg, nem tud vezetőszerepet kapni ott. Ezért mindig lemorzsolódtak a cigányok, akiket megpróbáltunk behívni. Aztán az első ilyen kísérlet szernünk volt, amikor külön közöttük tartottunk istentiszteletet, és belőlük választottunk kurátort, presbitereket, hitoktatót, és azzal az erővel, amelyik volt, ők elkezdték a munkát, sőt, azonnal beállítottak a többi cigány gyülekezetbe a missziói munkába őket. Dobronba is így indult be, ott egy házas pár végezte munkát, Kutás Sándor és Neje, és Beregszázban itt Pocsai Vince lelkipásztor, korábban Szabó Béla lelkipásztor végezte itt a munkát, és most egy misszionárius, Lőrinc Ernő szolgál itt a cigány gyülekezetben. Minden gyülekezetnek kell, hogy legyen temploma, mert a templom az összetart is, és különben az a hely, ahol otthon érzi magát az ember, és nekik ez lesz a második otthonuk a családjukon kívül. A cigányság jobban összetart, mint a magyarság, őket jobban összeköt a vér, jobban összeköt őket, az a szegénység, egymásra szorultság, és amikor megtalálják ezt a közösséget az egyházon belül, akkor nagy dolgokra képesek. Itt valóban hálát adhatunk Istennek, hogy Kárpát-tavon 13 ezer magyarul beszélő cigányságok között elindult egy ébredési folyamat, és már a jövőben, Badalóban szeretnének egy templomot felépíteni, Dobrunkban már a második cigány templomot szeretnék építeni, mert ott két cigány táborban, és azt akarják, nekik is legyen egy templomuk külön. Hát a szombati evangelizáción ott lesznek a cigány táborok képviselői is mindenütt, és ők is fognak szolgálni bizonyságtételekkel, énekekkel. És itt nagyon nagy hálára van okunk, hogy a harmadik cigány templom felszentelésére kerül sor a mai napon, és egyben a kereszténység felvételére is emlékezünk, és az ország alapító Szent István királyra, és reméljük, hogy ők is, mivel nyelvében él a nemzet, a magyarul beszélő cigányok szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a mi nyelvünk megmaradjon, és a református egyházunk szintén növekedjen. Hát ők megtanulták ugyanazt a kátélyt, hitvallásokat, amit mi református magyarok vallunk, a Heidelbergi kátélyt, a második helyi hitvallást, és amikor mondják ezeket a verseket, ők lefordítják a maguk szájúzó szerint, hogy református cigány vagyok, amíg élek, az maradok. Hát ők meg is maradnak, mint haláljuk, mert hiszem, hogy ez csak egy kezdet, és a jövőben még az igen misszió tovább fog terjedni Kárpátalján. Nagyon szépen köszönöm.
Légy misszionárius, lásd még millióknak lelke megkötözve. Rablánszként volt a sopét bűnöket. 13 ezer magyarul beszélő cigány van Kárpátalján. Hadd tudja meg minden cigány, hogy számukra is van kegyelem. Hogy ők is tapasznak majd a fehér ruhás sorokban, ahogy Jézus egybegyűjti a választottakat és jobb keze felé állítja őket. Ti voltatok az utolsó nép, ti lesztek az elsők. Ti voltatok a megvetettek és nem kellenek. Ti lesztek Isten szemében a becsesek, a drágák, akiknek koronát fog tenni a fejükre. Kedves cigány testvéreim, legyen hála a szívetekben azért a templomért. Legyen hála a szívetekben azért, aki nagyobb a templomnál, aki most is itt van közöttünk, ahol ketten vagy hárman egybe gyűltünk az ő nevében. És legyen hála a szívetekben mindazért, amit éltett, érettetek, hogy a kereszten meghalt, és elvégezte a váltságot, és most a minden esedezik, értetek, mint közben járó. Itt a Földön, talán úgy érzed, rettenetes ez a hely, nem egyébed, mint az Istennek háza és az égnek kapuja. De ő feloldoz, bátorságot mint a szívedbe, és azt mondja, én vagyok az ajtó, én vagyok az égnek a kapuja, ha be akarsz menni az égbe. Mint elveszett bűnös, nem kell rettegned, hiszen én meghaltam, érted. Tulajdon vérével ment be előttünk útnyitó úr, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. És itt csak halvány képe, halvány földimása a templom az atyai hallétnak, és ahogy Jézus mondja János evangéliumában, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Itt a földben is boldog vagy, hogyha ez a templom otthonoddá válik, és boldog leszel a mennyben. Ha befogad majd az örök hallékba, a te megváltód, aki azt mondja, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Amen.
Boldog vagyok, és szeretem, és imádom. Ő az én atyám, az én szeretőm, a megváltom, a feltámadásom és az örök életem. Szombaton nagyon megtetszett nekem a Jézus kedvenc napja, mikor olvastam a Bibliát, és volt 5000 ember, és oda ment egy tanítvány az Úrhoz, és megszólította, Uram, éhesek az emberek, mit adunk nekiek enni? Erre azt felelt atyám, hogy adjatok ti, És akkor áperelte a tanítvány. Uram, csak 5 kenyerünk van, és 2 halunk. És akkor azt felelt az Úr Jézus atyánk, ültesd az embereket 50 csoportjaiban. És az 5 kenyérből és a 2 halból 5000 férfit meg itt tudott étetni, gyerekeket, asszonyokon. De nagyon szépen köszönjünk az Úrtól, azon a szombati napon is, hogy mennyi millióan voltunk a beregszázi gyülekezeten. A kongresszuson, hogy ő jól oktatott minket, és mindnyájunknak amennyi jutott, vittünk a kicsóra gyermekünknek is azt az egy készelet kenyeret. Köszönjünk neked, áldott legyen a te Úr neved, mindörökkön Amen, Jézus atyám.
Igen, itt kérdésed, melyik a kedvenc éneke is elénekelnie?
A Názáreti.
Na, énekelje legyen.
Názáreti, Názáreti Jézusunk, ó, csoda szépséges hajnalom, ne adj el, Jézusom, ne adj el, a drága jó Jézusom, ne adj el. Alleluja Jézusom, alleluja Jézusom, alleluja, alleluja Jézusom. Emberek, emberek, jöjjetek, ez a nép megtart majd bennetek. Jöjjetek, 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 ne féljetek, a drága jó Jézus vár bennetek. Alleluja Jézusom, alleluja Jézusom, alleluja, alleluja Jézusom. Köszönöm szépen.
Istennek legyen dicsőség.
Én Rati Mária vagyok, özvegyasszony, csak a hittalplal, mert ez öltet, hogy mert kegyelemből üdvözültetek a Jézus Krisztusba való hitaltal. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék.
Én is Kuruc Mária vagyok, özvegyasszony, gyermekeim. Igaz, hogy szegényül élünk, de lelkem nagyon gazdag az Úr Jézusban, mert így táplála és az ő tápláléka által erőt kapunk az igényéből. Ma is még dél elmúlt, de még nem ettem, de az igényvel hallottam, amit hallottam, és az örömmel is. Tudom, hogy ő úgy fogad el, ahogy vagyunk az ő szemében embereknek van, úgyhogy meg vagyunk vett emberek előtt, de ő szeret bennünk jobban, mint az emberek, és ebben ő is elhiszük ezt, és örülök, hogy én is az ő gyermeke lehettem, és megmosott a drága vérével, és ellen mellett ő az én kincsem, amit ember ellen lehet senki tőle. Azt tudom, hogy ő, amit elkészítette az én számomra, meg az ő úr, azt meg is kapjuk. Csak én is szeretem.
Yeah. cigány gyülekezetben templomot szentelnek. Ugye 20-30 évvel ezelőtt ez újság volt, vagy legalábbis a lehetetlenek közzé tartozott, mert talán senki nem tudta volna elképzelni azt, hogy egy nép, egy nemzet, bár etnikumban él, de mégis egyenrangúnak, egyenjogúnak érzi magát Isten országában. Ott, ahol talán más nemzetek megpróbálták volna lenézni, megpróbálták volna kiközösíteni a cigányságot, ott az Úr Jézus megmutatta, tegyetek tanítványokká minden népeket, tehát többek között a cigányokat is, mert ilyeneké az Istennek országa. Tehát nem tagadhatjuk ki, nem nézhetünk ki egy nemzetet sem, mert Jézus mindnyájunkét életével áldozott. Itt szeretném elmondani most néhány szóban, hogyan is történt, vagy mi az előzménye annak, hogy most itt ünnepelhetünk, itt közösen adhatunk hálát. 1995-ben született egy olyan elhatározás a Beregszászi református gyülekezetben, és ugyanúgy ez az elhatározás a kárpátaljai református egyházkerületben is, hogy felkeressük Beregszászban azt a részt, amelyet jelenleg adminisztrációs megnevezés szerint úgy ismernek, hogy külön tanya. Régebben úgy ismertük cigánytábor, de mindegy, nem az a lényeg, hogy most külön tanya vagy cigánytábor, hanem az, hogy felkeressük a Krisztusban a testvéreinket. És testvéri szeretettel indultunk ide, amikor az első lépéseket még elődöm Szabó Béla lelkipásztor tette. Ő megpróbálta egybegyűjteni a gyülekezetet, majd rövid időn belül átkerült a gyülekezet gondolatára.
Kárpátaljáról hallott helyszíni hangrészletek után halljuk Horkai László püspök testvérünk Sárospataki Nemzetközi Presbiteri Konferencián 1999. június 30-án elmondott cigánymossziói szolgálatának egy záró részletét.
Papagájok, de addig tanította őket, ameddig könnyűkül meg nem tanulták azt a kártét, és most is tudják, és biztos egész életükre el nem feleltük. A harmadik pedig, nem utolsó sorban, a munka, hogy emberi méltóságuk helyre álljon, mert a magyar számára is megalázó, ott Kárpátalján, hogy sokszor munkanélküliek vagyunk, humanitárius segélyekre szorulunk, hogy egy magyar ember, aki régen két kezével mindent megkeresett, a ruháját is egyedül készítette lendülés vászonból, kikerítette a zsírozót, egyedül nevelte a tyúkokat, tehenet, a mezőn, a gyermekekkel együtt, mindent, a mindennapi kenyeret, megkereste az a magyar ember, és most pedig ő is koldulásra szoruljon. Nézzük meg Beregszászt, hány magyar koldul meg, hány magyar gyerek van az utcán, ide jutottunk, tehát lassan nem az lesz a legnagyobb gond, hogy a cigány olyan alacsonyan van, hogy ránk szorul, mi szorulunk majd egyszer a cigányokra is, hogyha így még tovább, mert nincsen nemzetiséghez kötve a nyomor, szegények mindenkor lesznek veletek. Tehát munkát kell az embereknek adni, hogy becsületesen tudjanak munkálkodni, és a saját kenyerüket egyék, és még a szikőködőnek is legyen mit adni. Meg kell említenem Kovács Sándor magyarországi lelkész, korábban hajósom volt lelkész, elvállalta, hogy átjön Kárpátaljára, ugyanis az inat úgy döntött, hogy külföldi lelkészeket nem alkalmazunk, hiszen vannak teológusaink, hazajönnek, álljanak be a munkába, ők ismerik a népünket, a körülményeinket, és nincs szükségünk arra, hogy külföldiek dolgozzanak, de a 46 teológus közül mindegyiket végig kérdeztük, egyetlen egy se ígérte meg, nem vállalta, hogy majd a teológia után cigány gyülekezetben fog szolgálni. Hát ilyen a missziós hangulata a teológiákon, nem tudom, hogy miért nem, mert Jézus parancsa rájuk is vonatkozik, hogy tegyetek tanítványok a minden népeket. Tehát egy teológusnak úgy kell felkészülni, hogy a 46 közül minden 46 azt mondja, én hol vagyok, Uram, küldj el engemet. 5 év alatt meg kell erre tanítani teológusokat. Különben nem méltó arra, hogy Bibliát vegyen a kezébe, ha ő csak magyaroknak akar prédikálni. És Kovács Sándor eljött most 4 gyülekezetbe, kérdek az idő, Szernyőn, Nagydobronyban, Kisdobronyban és Tiszaát Teleken. De van eredmény, hála legyen az Úrnak, és a Beregszázi Cigány templomban Pocsai Vince hirdette az igét, és még 2 misszionárius segít nekik, Lőrinc Ernőz és Badó Norbert, és ha így megy tovább, majd lesz nekünk cigány igehirdetőnk is, mert ők is sok mindent megtanultak a Bibliából, és ha cigány iskola lesz Szernyőn, már 71 gyerek most is jár Szernyőn napközéthomba, egyházi napközibe, Dobrondon pedig 36 gyerek a gimnáziumon belül kap ABC tanítást, meg hitoktatást, közüljük is ki fogunk majd tanítani hitoktatókat. A gimnáziumban is van már egy cigány kislány, onnan Nagydobronyból. Elég nehezen megy neki a fizikai és a kémia, de azért tettük fel, hogy legalább a Biblia ismeretet 3 év alatt úgy megtanulja, hogy majd haza tudjon menni, és a cigányoknak tudjon Istenről valamit tanítani. Hát én nagyon szerettem volna még sok mindent elmondani, de ott van néhány kép, beszélnek azok is magukért, mert azok az emberek, akik korábban mezitláb, sárosan, rongyosan jártak, most már nyakkendőben jönnek a templomba, és kisfiúk is eljönnek, és fehéringet, nyakkendőt vesznek, a kislányok kezet mosnak, és tudják, hogy tiszta kezeket kell felemelni, úgy kell imádkozni. Nem hiába való, aki munkátok az Úrban, mondja Pál apostol. Tehát azért szeretném, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, kérem a presbiter testvéreket, ha lelkész esetleg el van nagyon foglalva, vegyenek egy óra fáradtságot, menjenek le, akármilyen lesz az eredmény, de mondják el a cigányoknak, hogy Jézus a bűnös emberért meghalt, és Isten őket is szereti, és a cigányt is gyermekévé fogadja, és ott a mennyországban részt ad neki, ahol a fehér királyi szék előtt áll egy hatalmas mennyei sereg, pálmádokkal a kezükben, hófehér ruhába öltözve, ott lesz közöttük majd az a sok hívő cigány, akik a mi bizonyságtételünk által Krisztust megváltójuknak elfogadták. Endre bácsi is nagyon szeret a cigányokat, mert mindig eljön. És az a szeretett testvéreim, amikor nem személyválogató az ember, amikor úgy szerette fel a barátját, mint önmagát. Hát Isten csak ennyit kér tőlünk. Őt szeressük teljes szívünkből, szeressük egymást, a cigányt is beleértve, úgy, mint önmagunkat. Amen.
Mennyi cigány énekkel együtt énekelte ezeket az énekeket.